Ezek után hazatérhet, és a következő ásamával, a réhasztásra vár a véghez, vagy továbbra is a Brahmacharya ásramában maradhat. A sásztrák meghatározták a grihasztha ásrama, a Brahmacharya ásrama és a szannyászi kötelességei. Egy grihasztha nem szabad a korlátlan nem élet fedezetében örülnie. Valójában a védikus élet célja az, hogy megszabaduljunk a nem élettől. Minden ásrama a lelki fejlődés szolgálja, ezért annak ellenére, hogy a grihasztha ásrama egyfajta engedélyt ad a nem életre egy bizonyos ideig, a korlátlan nem életet nem engedélyezni. Éppen ezért a grihasztha életben is tilos a bűnös nem élet. A grihasztának nem szabad csupán a nem élvezet érdekében a feleségből vennie egy nőt. Ha valaki elveszíti a magját, az szintén tiltott nem életben számít. A grihasztha ásrama után a vánaprasztha ásrama következik, amely félúton van a grihasztha és a szannyásza között. A vánaprasztha rendben élő ember csak bizonyos korlátok között lehet dohnán, és nem lehet olyan gyümölcsöt, ami nem élet meg a fán. Nem főzheti az ételét tűzön, de csalut olyan gabonát, amit az áldozati tűzben ajánlottak fel, ehhez. Ehhez olyan gyümölcsöt és gabonát is, amelyek vadon nőttek. A vánaprasztának zsúfeleres kunyhóban kell élnie, és rá kell törnie minden hőséget és hideget. Nem szabad a körmét vagy aját vágnia, és hagyjon fel testének és fogának tisztításába is. Viseljen a farnácsról át, hordjon magával a dandát, és éljen az erdőben, fogadalmat téve, hogy 12 évig, 8 évig, 4 évig, 2 évig, vagy legalább 1 évig ott marad. Végül, amikor megöregszik és nem tud többé eleget tenni a vánaprasztha kötelességének, lassan hagyja abba mindent, és így hagyja el a testét. Akkor a első verset olvasjuk közösen. Srinarada uvácsa,
Srinarada uvácsa,
Namacsáni Gurukulé,
Namacsáni Gurukulé,
Vasandhato Gurahitam,
Vasandhato Gurahitam,
Ácsarandhása Vannícsó,
Ácsarandhása Vannícsó,
Urau Sutritha Saurita,
Urau Sutritha Saurita,
Namacsáni Gurukulé,
Namacsáni Gurukulé,
Vasandhato Gurahitam,
Vasandhato Gurahitam,
Ácsarandhása Vannícsó,
Ácsarandhása Vannícsó,
Urau Sutritha Saurita,
Urau Sutritha Saurita.
Köszönöm,
Srinarada uvács, Brahmacari
guru
kule,
Vasandhato
gurahitam,
Acharandasa
vannicho,
Guru
sudritha sauridaha.
Brahmacari
guru kule, Vasandhato gurahitam, Acharandasa vannicho,
Guru
sudritha sauhrida.
Srinarada
uvácsa,
Brahmacari guru
kule, Vasandhato gurahitam, Acharandasa vannicho, Guru sudritha sauhrida.
Több verset is elolvasom, most a szalankin fordítást azt kívánjuk. Akkor elolvasom Srila Prabhupád fordítását. Nárada Muni így szól. A tanítvány gyakorolja a teljes érzés szabályozást, legyen engedelmes, és a lelki tanítómesterhez az jászat hívhatatlan barátság érzése fűzzel. Szigorú fogadalmat téve éljen a gurukulában, egyedül a guru érdekét szervőt tartva. Kérem, ismételjétek. Nárada Muni így szólt.
Nárada Muni így szólt.
A tanítvány gyakorolja a teljes érzés szabályozást. Legyen engedelmes, és a lelki tanítómesterhez,
és a lelki tanítómesterhez,
az elszakíthatatlan barátság érzése fűzze. Szigorú fogadalmat téve,
éljen
a gurukulában,
egyedül a guru érdekét szem előtt tartva.
Köszönöm, és akkor most van több vers is, magyarázat nélkül azokat még végig olvasom. Szájon prátal, pászintra volt vagy, arka szorottam el, szangyék, hétsalja tavár, gyapan uram, aztán álltam. A nappal és az este találkozásakor, azaz kor reggel és este, gondoljon teljes reméléssel a lelki tanítómesterre, a tűzre, a napistenre és az Úr Visnőre, és imádja őket a Gájátri mantra vibrálásába. Harmadik vers. Csandás, ad hívítam, gurul, rámutas, csész, ujjam, tritak, upakramélyi, vaszánécsa, csaranau, sisra, számolék. Amikor a lelki tanítómester hívja, a tanítványnak rendszeresen tanulmányoznia kell a védikus mantrákat. Minden nap tanulás előtt és utána jönje fel a tisztelettel és súlyolatát a lelki tanítómesternek. Negyedik vers. Még ha lácsina bászámszi csatárlantak a mandalun, bibliára kupavitam csak, darba mányi, de tódítam. A brahmacsári mindig tartson kezében tiszta kusa füvet, viseljen szalmövet és őszpört. Haja legyen bozontos, mindig vigyen magába egy botot. Egy víztartó edényt, és ékesítse szentelt, inor, ahogy a sárcát javasolják. Ötödik vers. Szálljam prátas csai, bajksam, buravétam, nivagét. Buncsítaljad, anucsinátó, nócsét, kipava szét, kacsét. Reggel is este menjen el, koldolja alamizsnát, majd mindazt, amit összegyűjtött, ajánlja fel a lelki tanítómesternek. Csak akkor legyen, ha a lelki tanítómester mondja, és ha a lelki tanítómester nem ad erre utasítást, megtörténhet, hogy néha foglalnia kell. Hatodik vers. Szúsíró, mit a bunk taksa, sattadányú, csiténtria, jávadartam, javaré, strísú, strí, strísú csak. Legyen jó modró és kedves, és ne egyen vagy gyűjtsön többet a szükségesnél. Mindig legyen tevékeny és ügyes, és legyen teljesíte a lelki tanítómester és a sánszter utasításaiban. Teljes mértékben uralkodjon érzékeny, és ne társuljon a szükségesnél többet a nőkkel, vagy azokkal, akiket a nők irányítanak. És a tanítás magyarázata. Egy brahmacsárinak óvakodnia kell a nők, vagy a nőkhöz ragaszkodó férfiak társaságától. Amikor alamizsnát koltod, kénytelen beszélni nőkkel és olyan férfiakkal, akik nagyon ragaszkodnak a nőkhöz, ez a társulás azonban legyen nagyon rövid, és ne beszéljen másról, mint a koltolásról. Egy brahmacsárinak rendkívül kell figyelnie, hogy ne érintkezzenek olyan férfiakkal, akik ragaszkodnak a nőkhöz.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Kezdje el vizsgálni, és én már párolgatom a tökéletes társadalmat. Ez négy, a korábban négy olyan társadalmasztárról beszéltünk, ami gazdaság szempontból a cselek, a általunk végre cselekedek szempontjából, ahogyan fenntartjuk magunkat, fenntartjuk a testünket, hogy abból a szempontból nagyon osztik fel a társadalom, négy csoportra. És akkor itt most folytatódik, hogy mi az a másik fajta felosztás, ami a lelki rendek alapján történik. És akkor beszél, hogy mi fog ez a fejezet Brahmacsárikról, Vánaprasztánkról, Grihasztánkról, mindig Grihasztánkról, Vánaprasztánkról és Szanyászikról is. És akkor ezek az első versekben a Brahmacsárik vannak kiemelve. Hogy ez a fő témája, hogy az első, a fejezet első részének, hogy milyennek kell lennie Brahmacsárinak. És ugye azt tudjuk, hogy eredetileg az ősi védikus kultúrában akkor nem mindenki kapott azért alapos képzést, szóval nem minden fiatal ember volt része ennyire szigorú kiképzésben, mint amiről beszél, hogy az a fejezet. Ha valaki mondjuk súdra családba született, akkor ugye őnek nem is kellett igazából iskolába járni, hanem csak a szülei oktatták, hogy a apja volt a gurúja. Ebből szemben ők mind alvaszakra nehezet követtek. És akkor a apja volt a gurú, és akkor megtanulták azt, hogy honnan szolgálni, felső osztályokban, és akkor megszolgálnak már tisztelettel, akkor szolgálnak kell a felső osztályokat, és különösebb komoly kiképzést nem kaptak. Ugye akkor a súdrák, akkor ők is egész életükben benne maradt. Hát meg mindenki házasodtak általában, és ugye általában egész életükben benne is maradtak a grihasztársaságban, nagyon ragaszkodóak voltak, szóval nem hagyták a családjukat, és a családjuk körébe is hagyták el a testüket. Tehát ők mégis a társadalom nagy részétől, még a végülis korban sem voltak ennyire nagy elvárások, és amikor a szigorú követelmények, mint ahogy beszél, beszélt ezek a versek a Brahmacsárival kapcsolatban. De a magasabb osztályok, a isák, a satriák és a brahmanák, ők viszont már kaptak egy komolyabb kiképzést. Szóval tőlük már több mindent vártak el, van. És akkor nekik részt kellett menniük ebben az ilyen komoly képzésben. És aztán a továbbiakban, pedig attól függően, hogy, hogy mit, mennyire tudtak előre haladni lelkileg, mert akkor attól függően léptek be ugye a grihasztalásomában, vagy ha nagyon-nagyon sikeresek voltak, akkor nem léptek be ugye a grihasztalásomában. Általában is járjuk a nagyon nagy százalék, hogy beléptek, vagy szinte mind beléptek a grihasztalásomában. A satriák is mondhatjuk, hogy majdnem, hogy ugyanez a helyzet, hogy szinte mindannyian ezt tették, és akkor a brahmanáknál volt jellemző az, hogy elég sokan esetleg soha nem házasodtak meg, hanem brahmacsárik, ilyen szerzetesek maradtak az egész életünkben. És akkor, itt ugye az a képzésnek az első része az, ami ki van bontva, hogy akkor milyennek kell lenni egy brahmacsárinak, hogyan kell tanulnia, hogyan kell szabályozni az érzékeit, hogyan kell követni a guruját. Ugye a guru még ha nagyon szigorú is, még akkor is a barátja kell, hogy legyen, hogy kell tekintse, hogy akkor a lelki tanítómester az ő barátja, ugye erről beszélünk az első vers, hogy az elszakíthatatlan barátság érzése fel, hogy fűsz el a guruhoz. És szigorú foglalva tényleg jön a gurukulával, egyedül a guru érdekét szemlőt tartva. És hogy miért van az, hogy egy tanítvány el tudja fogadni ezeket a ezt a helyzetet, mert ugye ez egy elég szigorú helyzet. Mondhatjuk, hogy az élőlény az a nagy világban az élőlény elme függetlenségre vágyik, és akkor próbálja jelezni egy ilyen függetlenebb életet. És a védős kultúrán kívül aztán általában ilyen nagy mértékben ez így is működik, hogy nincsenek nagyon szigorú szabályok, és akkor az emberek próbálnak ilyen egy független életet. Különböző mértékben őrizte valamit a védős hagyományban, valójában minden ősi kultúra őriz amúgy ezekből valamit. Többet keveseket, de mindegyik őriz valamit ezekből a hagyományokból valamit. De persze a védős kultúra, mint az eredeti, legeredetibb lelki kultúra, akkor ez a legkomolyabb, a legszabályozottabb, és ezt kívánnak a legtöbb mindent egy olyan személytől, aki az önmegvalósításra törekszik. Vagy ennek egyszerűen csak ennyi az oka, hogy az önmegvalósítás az nem egy ilyen könnyű dolog, az nem egy ilyen könnyű feladat, hogy akkor nem egy ilyen semmiségből. Hát ez bárki meg tudja csinálni, ez nem igényel olyan nagy erőfeszítést. Kicsit tanulunk, kicsit gyakorlunk, és akkor minden rendben van. Szóval ez egy elég komoly feladat, és nem mindegy, hogy hogyan kezdünk hozzá. Ugye először a gyerekek 5 éves korig a védős kultúrában is csak játszanak, és akkor mondhatjuk, hogy addig nincsenek nagyja a városok felé, hogy játszanak, szórakoznak, növekszik a testük, és akkor majd kellük, és közben fejlődik az értelmük, mert a születés után akkor eléggé alacsony szintesége az értelem, ugye elfelejtünk mindent. De akkor, amikor így már tanulgatunk egy kicsit valamit, már így kezdünk elsajátítani abból, hogy hogyan is kell élni ebben a világban, és már kezdünk tudni gondolkodni is egy kicsit, nem csak egy ösztönösen élni, hanem kicsit gondolkodni, és akkor ugye ez mondjuk 5 éves korban, akkor így beindul a gondolkodás, mondjuk, és akkor elkezdik komolyan oktatni a gyerekeket, hogy ez a, akkor kezdődik a brahmacsári, vagy kezdődött valaha a védős kultúrában a brahmacsári oktatás. És akkor az 5 éves korszak az, ami ettől elvészre átadott, mondjuk 25 éves korig, tehát 20 éven keresztül tartott ez az egyik komoly és szigorú brahmacsári oktatás. És ez nagyon komolyan megalapozta valakinek a lelki életét, és azt, hogy sikeres lehessen a lelki életben. De ez tényleg egy nagyon nagy segítség volt hozzá. És olyan alapvető megmásokat érték, vagy annyira alapvető lelki élményeket érhetett, mint így egy ilyen személy az iskolában. Utána nem okozott számára gondot az, hogy szabályozza az érzék, hogy szabályozottan legyen az érzékei. És még hogyha fel is merült ugye ez a vágy, általában a többségben felmerült ez a vágy, hogy akkor azért meg kellene házasodni, azért mégis észrevették, hogy nők is vannak a világon, tehát azt tudva, hogy a többség észrevette. És általában a többségben valamilyen módon azért az ösztönök is így elindultak. De mégis egy annyival magasabb tudatszinten találkoztak ugye ezzel a nem tudom, hogy fogalmazni, ezzel az érzéssel, ezzel a felmerülő érzéssel, de annyiban magasabb tudatszinten, mint manapság, ahol találkoznak mondjuk a kamasz fiúk, annyiban más környezetben vették ezt észre, hogy utána is azóta, hogy sokkal kevesebb, és sokkal finomabb dolgokkal beérték ezzel kapcsolatban, mint manapság egy férfi, vagy manapság egy, mint egy kamasz fiú, amikor így felébrednek így ezek az érzelmek. És akkor mert sokkal kifinomultabb és sokkal lelki töltösebb személyről beszélünk ebben az esetben, akkor számára ez nem okozott gondot, hogy a vihasztalásnál is szabályozottan jelen. Nyilván nem olyan szabályozottan, mint előtte, és ugye engedély van egy bizonyos fokú érzékkirevítésre, finomabb szinten úgy egész nagy engedély van, ugye akkor az minden nap megnézhető, hogy ilyen szép a feleségek. Finom szinten ilyen, durvább szinten akkor ott már úgy csak úgy, hogy egy gyermek nem zérszél el, vagy életlen életed. Tehát durvább szinten akkor ott már egy kicsit több elvárás van. De minden esetre, ahhoz képest, hogy előtte életek, az mégiscsak egyfajta engedély az érzékkielégítésre. És akkor ezzel a... De tudod, azok szerint a szabályok szerint élni, egy ilyen jól kitanult brahmacsári, ami a védikus kultúra részéről egy elvárás volt, hogy akkor így kell élned, és akkor mutassa egy jó példát a egész társadalomnak is, mondoskodj a feleségedről, de látod a gyerekeidet, és akkor őket is lát a tudatba, hogyha fiú lesz, akkor őt is 5 éves korában, akkor küld el a gurukulába, akkor ő is tanulja ezt az életet. És akkor így a társadalomnak a vezető osztályai, akkor egy első osztályú személyeket kaptak. Tehát első osztályi személyeket nevelt, hogy a védikus társadalom. És akkor nem volt semmi problémai a társadalom működésével. És a Schumann pedig felnéztek, hogy ezekre nagyon képzett és tudatos és nagyon erkölcsös személyekre, akik mindig nagyon ideálisan és példamutatóan viselkedtek. És akkor mivel felnéztek rájuk, ezért szólálták őket nagyon szívesen. Tehát, hogy valaki nagyon tisztelsz, hanem felnézel valakire, akkor nagyon szívesen szolgálod is. Tehát akkor ez általában együtt működik. És a súgrák akkor nagyon felnéztek ezekre a készlet és nagyon tudatos személyekre, akik a társadalomnak a vezetői voltak. Ugye gazdasági szempontból, hogy a valiság is vezetők voltak, ők voltak a gazdasági irányítók, akik felügyeltek a földművelésre, a terénytartásra, a kereskedelemre, különböző mesterségek az elsajátítására, és akkor az egész gazdaság irányításra ők vállaltak felelősséget, és akkor ebből a szempontból, hogy a valiság is irányítók voltak. És akkor ő fölöttük meg a Satriák és a Brahmanák. És ezek a magasabb társadalmi osztályok, mert nagyon műveltek és képzettek voltak, akkor képesek voltak meg fölül irányítani a társadalmat. És akkor minden szépen szabályozottan működött, és volt esély megtapasztalni ugye azt, amit jelent az, hogy egy belső boldogság, belső lelki élmény. Már ilyen körülmények között ez sokkal könnyebb volt megtalálni és felébreszteni és megtapasztalni, mint ahol manapság olyan társadalomban ezt tapasztaljuk, ahol nincsen ez a fajta képzés. És akkor mivel az emberek teljesen el vannak megülve az üvegenergiában, teljesen elfelejtkeztek Krisnáról, Istenből, teljesen elfelejtik azt, hogy mi az eredete a létüknek, és mivel nem gondolják azt, hogy az önmegvalósítás az élet célja, akkor láthatjuk, hogy nagyon komoly zavarok vannak az emberi társadalomban. Ugye nincsen szabályozottság, mondhatjuk, hogy egyfajta persze állami törvények vannak, annak érdekében, hogy mégis egy teljes zűrzavarba és káoszba fulladjon minden. De különben lehet tapasztalni, hogy az emberek nem elégedettek, és általában nem tudnak boldoggá válni, mert nem csak az eset is tárolják, hanem egy energia az olyanban nem képes megadni ezt a boldogságot, amit keresnek. Ugye ez itt a fő probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy hogyan kell boldogani ebben a világban, és általában ahelyett, hogy kapnának egy ilyen komoly képzést, hogy gyerekkortól kezdve, nyilván a cseh képzés helyett, az már gyerekkortól az egy olyan információ áramlatba kerülnek, hogy igazából az élet az arra, hogy élvezd a testedet, az érzékeidet, legyen a szabad gondolkodásra, ne szabályozom be senkit, senki, ne uralkodjon fölötted senki, ne hódolj meg senkinek, és akkor ne kövessen egy szabályt, hanem próbál csak szabadon élvezni az életet, mert ez így a normális. Különben is a majmoktól származunk, szóval csak később valami olyan ostobák volt, hogy az emberek kitalálták ezeket a szabályokat, de igazából ez csak ostobaságból történt. Vagy valaki vezetőnek az önző érdekéből, akik gondolták, hogy így majd jobban ki tudják használni a többieket, és akkor elterjesztették ezeket a furcsa szokásokat, hogy legyen vegetáriánus és szabályozva az életeket is. Tehát a szólnapsággal nagyon sok ember így gondolkodik erről, hogy hát ez így bekorlátozza az embert, és akkor nem lesz boldog, nincsen semmi esély a boldogságra, mert hiszen csak korlátozott korlátok között él. De ugye valójában ezek a szabályok, ezek pontosan azt a célt szolgálják, hogy a igazi, magasabb rendű boldogságot megtapasztalhassuk. Ez az igazi lelki boldogságot, ami teljes és örök. Ugye a anyagi világban lévő örömforrásokkal az a gond, hát egyrészt sok esetben nem is valódi örömről van szó, csak egyfajta illúzió, amikor azt hiszük, hogy a boldogság az, hogy viszket a kezünk, a bőrünk, vagy valami viszket, fejünk, valami, nem az esélyezünk viszket, és azt gondolja, hogy a boldogság az, hogy megakad. De ez nem valódi boldogság. Lehet, hogy van egyfajta olyan inger, ami miatt próbál az ember arra gondolni, hogy akkor úgy érzem, majd jól magam, hogyha eleget teszek ennek az ingernek, és akkor ez milyen jól esik, és milyen jól esik, akkor ez a boldogság, de igazából nem erről van szó, hanem csak az, hogy van egyfajta az olyan energiának egy ilyen működése, egy bizonyos ingereket kelt az élőlényben, és akkor az élőlény, amikor ezeknek az ingereknek a hatása alá kerül, és azt mondja, jó, akkor most megpróbálom ezt ennek az ingernek megpróbál eleget tenni, akkor majd boldog leszek. De ez csak az, hogy mondtam, hogy valaki viszket a feje vagy a bőre, és akkor megvakarja, és szó sincs arra, senki sem gondolja, hogy a viszket valamire is megvakarja, hogy akkor én most milyen csodálatosan boldog lettem. Ettől még nem. De ez hasonló az anyagi energiával a késztetések, ugye ez a valamilyen éhes, hogy van ez a késztetés, hogy ennem kell, és ha eszek, boldog leszek, hogyha ez a negyi késztetés, vagy kamaszportban, és hát a másik nem egy stabilatlan, szép és vonzó, akkor hogy a társadalmat vele, akkor majd boldog leszek. És minél közelebb néz a társadalás, annál boldogabb leszek. És akkor próbál elegetteni ennek az ingernek, és akkor van jó érzés átmenetően belőle, és akkor ezt összetéveztük ugye az embernek a boldogsággal. Ez az, amit összetévesztenek vele, és akkor minél törekszenek is mindig az anyagi módon, mindig az átmeneti módszerrel próbálkoznak a boldogságnak az elérésére. Valóta ennek semmi közel a boldogsághoz szól, ez valahogy nem igazi boldogság, de mondjuk egyfajta, bizonyos fajta örömet, egy ilyen illuzórikus örömet csak ugyan képes adni. Tehát, hogyha nem képes erre sem, akkor az emberek nem ragaszkodnának nagyon hozzá. Azért ragaszkodnak hozzá, mert valamiféle illuzórikus öröm ott van. Ott van, de nagyon súlyos árat kell megfizetni érte. Ugye az anyagi világ az úgy működik, hogyha ragaszkodsz a testhez kötődő dolgokhoz, de az anyagi testhez nem az igazi önmagunk. Hogyha erre ragaszkodunk, akkor újra meg kell születnünk ismét a tanulítatnak. Akkor ez ismét, mondtam, ott lesz akkor a születés, betegség, öregség, halál, amit ismét nem tudunk kikerülni. Tehát, hogy az anyagi jelvezetet választva, és ahhoz hozzászokva, hogy az élőlény akkor nem tudja megtapasztalni az igazi önmagóját. Tehát ez a probléma, ugye ez a szabályozatlan érzékkielégítéssel, hogy az élőlény rászokik arra, hogy egy hamis módon keresse a boldogságot, és egyfajta hamis szokásoknak a hatalma alá kerül. És akkor ez valójában nem teszi lehetővé azt, hogy boldoggá váljon, de mivel ezek a hamis sztereotípiák nagyon beépültek a tudatába, és mivel nincs más tapasztalata ezen a hamis illuzórikus örömérzeten kívül, akkor ezért nagyon görcsösen ragaszkodik ezekhez a dolgokhoz. Tehát az, hogy nincs egy komoly mély lelki tapasztalat, ez ahhoz vezet, hogy nagyon ragaszkodik az átmeneti dolgokhoz. És lehet, hogy valaki, mondjuk egy bölcsfilozófus elmagyarázza neki, hogy de figyelj, az átmeneti, mert az öregkor, mert a betegség, a halál, mindent elveszítesz, most még lehet, hogy tudsz valamit élvezni az anyagi életből, de végül mindent elveszítesz, gondolod, hogy nagyon jó a finom ételek, de az nagyon törekkor is egy csomó finom ételről talán el kell gondolod, mert elromlik az emésztésed, gondolod, hogy nagyon jó nem éled, de amikor megöregedsz, akkor már igazából nem fog mozódni hozzá egy nő sem, és akkor milyen kellemetlen, hogy mindig ott vannak a vágyak, de már igazából olyan túlságosan téged már senki nem érdekel, és akkor hát figyelj, ez kudarc, ez szenvedésre szól vezetni. De valaki csak pusztán ezt, hogy magyarázat, hogy igen, ilyen a világ így működik, ezt lehet, hogy valaki megérti, hát igen, így működik, de még pusztán attól ez a hamis berögződés, ez nem múlik el. Tehát az, hogy így valójában nem leszel boldog, csak így megy bele, ha az előre az élet, akkor csak így megy bele az élet, hogy elkezdi tapasztalni, hogy bár nem tudok annyi mindent hozzájutni, amit megszoktam, ahhoz az érzékelégítéshez, amit megszoktam, és akkor elkezd fokozódni a szenvedés. Hát lehet, hogy meg közben fiatal, hogy már fiatal korban is sok szenvedéssel jár az egész folyamat, az egész művelet, hogy elérje az érzékelítésnek a lehetőségeit. De aztán időskorban garantáltam mindenkinek egyre súlyosabb nehézségei vannak ezzel, és igazából az élet elkezd egyre súlyosabban szenvedni, ahogy ugye az érzékelítésig kezd megvonódni, egyre kevesebb van belőle, és közeledik a halál, és tapasztalja, minden ember tapasztalja ezt a dolgot, ahogy halad előre az életkorban. Hogy egyre gyorsabban telik el egy-egy év. És amikor ugye az ember 40-es éveiben jár, gyorsan eltelik egy év, és amikor 50-es éveiben, akkor még gyorsabban. És akkor letapasztalom, hogy Isten csak meg ott a halál, és igazából egy gyorsabban haladok afelé, a pont felé, hogy most puffi, most mindenek vége. Szóval ez az irányba halad az élet, és ez nem túlságosan biztató, szóval nem annyira sok esélyt arra, hogy én bárki is boldog legyen. És akkor a védős kultúra, ha nem csak elmagyarázza ezt, hogy hát igen, ez így van, ez így működik, a materiális bárki is tapasztalja, hogy ez van, és így működik, de nekik nincs erre megoldásuk, és akkor emiatt a végsőkig ragaszkodnak az érzékelítéshez, és próbálják jól karbantartani a testet, hogy milyen tovább tudják használni, milyen tovább tudják működtetni, próbálják elkerülni az elkerülhetetlen véget, de sajnos ezt nem lehet elkerülni. Ugye a Jézus kultúra pedig azt mondja, hogy és mivel ezt nem lehet elkerülni, és mivel ez nem az igazi boldogság, nem az igazi önmagunk alapján keresik a boldogságot, akkor kell keresni egy másik utat, tehát szükség van egy másik alternatívára az évődénynek, és akkor a védikus tanítások pedig ezt az alternatívát felkínálja. Ugye ez a védikus kultúra elmagyarázza, hogy a boldogságra való törekvésünk és az örök részre való törekvésünk az nem csak véletlenül van, hanem az van egy komoly alapja, hogy mi ezzel eredetileg a lelki világban rendelkeztünk. Hát, ez meg volt, ez létezett, ez teljes mértékben rendelkeztünk. És minden olyan hangulat, amire ebben a világban vágyunk, esetleg ilyen torz módon, de vágyunk, az volt a lelki világban is jelen volt. Tehát a lelki világban is vannak személyes kapcsolatok, a lelki világban is van barátság, a lelki világban is van szeretet, és a lelki világban is van szerelem. Tehát a lelki világban is léteznek ezek a fajta hangulatok, amik az anyagi világban vannak, amit az anyagi világban az élvén tapasztal, amit keres. A lelki világban ezek a hangulatok tökéletesen tiszták, nem szennyezik be őket semmi. És a valódi, tehát a valódi lelki élőnkkel áll kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki lelki világban barát, akkor az ott örökre barát, nincs csak valamilyen fajta, amik érdekből lesz a barátod, hanem az tényleg egy nagyon-nagyon tiszta lelki személy, aki tényleg őszintén a barátod. Lelki világban tapasztalt egy szerelmi hangulatot, akkor ott nincsen semmiféle olyan fajta önzés, amit az anyagi világban ebben belekeveredik, hanem tényleg nagyon teljesen tiszta, önzetlen érzésről van szó, és semmi köze ehhez egy ilyen durva anyagi testhez és durva anyagi felfogáshoz, amit mi az anyagi világba belekeverünk ebbe az érzésbe is. És az élőlény, hogy a lelki világba képes szerencsen Istenben, és akkor ő Krisna, ő már középpontban, és akkor ő igazából gyönyörű, nagyon megnyerő, nagyon vonzó számukra, és képes Isten saját maga a életben egy szerelmi hangulatot ébreszteni. De ez messze menően nem olyan, mint az anyagi világban tapasztalunk, hanem sokkal kifinultabb, sokkal magasabb lenni, és egyfajta önszertelenség van benne, amit az anyagi világban általában nem találunk. És nem is tudjuk megérteni, hogy mi tudottal ezt. Ugye, nem elég jól olvastam, hogy pont Sicsitani Csaritárvitában, az Úr Sicsitani Mahaprabhu beszélget Rámanandarajjal, és akkor ez annyira magas szintű téma, hogy meghalad az ember felfogó képességét. Szóval ez tényleg, és maguk is beszél, és maguk is ezt mondják a beszélgetés közben, hogy aki még a részintem lesz, nem képes megérteni, hogy milyen is az a tiszta Isten iránti szerelem, ezt annyi részintem, annyi tudatta a képtelenség megérteni. De minden esetre az az oka, hogy a nagy világban is ez az első helyen, hogy a szerelem miatt a férfiak szerelem, vagy a nők, elköltöznek a szüleitől, elhagyják akár a barátaikat is. Tehát ez a legerősebb erő az anyagi világban is. Persze egy torz módon működik, ahogy mondtam. De azért ez a legerősebb erő, mert a lelki világban is ez a legerősebb erő. Csak egy teljesen más módon, másfajta módon működik. De ott is ez a legcsodálatosabb és legmagasztosabb hangulat. És amikor ezt úgy megértjük, igen, akkor ez azt jelenti, hogy minden olyan fajta boldogság keresésnek, ami jelen van a világban, hanem van egy eredete a lelki világban, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát hogyha az anyagi testen nem valódi élem, ezek az anyagi hangulatok, amiből belekerülünk, ez nem ami valódi élünk, akkor azt jelenti, hogy egy keresünk kell, mutatni kell, hogy mi is az a valódi eredeti én, mi az eredeti valódi lelki hangulat, mert ez az, ami örök, és ez az, ami a valódi boldogságot adja. De és ez az, ami a védikus kultúrának a célja, hogy ezt a hangulatot felébresztem az élőlényben, mert amikor ez nem történik, onnantól kezdve már nem nehéz szabályozni az érzékeket, és amikor megtapasztaljuk ezt a magasabb lelki ész, akkor onnantól kezdve már könnyű lesz minden szabályzottan és szépen működtetni itt az anyagi világban. Figyelmeire, hogy az anyagi körülményeket, amelyek feltételekhez kötnek bennünket. De minden esetre az érzékkielégítésre való vágyat, az csak úgy lehet beszabályozni, hogyha megtapasztalunk valamit ebből a lelki tudatból, vagy lelki hangulatból. Mert akkor kapunk helyette valamit, ami igazából értékesebb, vagy magasabb rendű. És hogyha persze nem ennek a kifejlesztése a célja a lelki kultúrának, ami nem megy esetleg egyik napról a másikra. Főleg manapság nem, mert mi meg ugye nem kaptunk gyerekkorunkba vagy kamaszkorunkba egy ilyen nevetetést, akkor mondjuk, lehet, hogy nekem mondjuk 2001-ig rengeteg néztem televíziót, biztos megnéztem legalább 100 romantikus filmet arra, hogy a igazi boldogság az a világban. Szóval olyan hamis sztereotípia épülve, amire is az ember fejébe, ez az igazi boldogság. Hogy utána azt már elég nehéz kitisztítani, szóval elég nehéz dolgunk van, hogy mi is az a kapcsolatban az igazi boldogság. De meg kell értenünk, hogy már pedig így van. A idős kultúra tanítja, hogy az anyagi világban minden átmeneti, szóval bármilyen ilyen illuzórikus filmben is néztem, rá kell jönnök, hogy ez nem a valóság, ez nem a valóság, ezek csak ilyen mesék arról, hogy hogyan lehet az anyagi világban valaki majd örökké boldog. Nem a valóság, és akkor nagyon komolyan kell gyakorolni a lelki életet, és akkor ennek az egész komoly képzésnek ez a célja, hogy megtapasztaljuk azt a lelki hangulatot, ami pótolja az anyagi ízeket első szinten. Aztán később ugye messze felül múlja. De első szinten arra látok, hogy pótolja, és amikor mondjuk beszélünk arra, hogy a lelki van egy olyan szint, hogy nista, szilárd, az még nem azt a szintet jelöli, ahol már valami nagyon-nagyon magas a lelki boldogságot tapasztalunk, hanem csak azt, hogy elkezdjünk ízmeríteni a lelki gyakorlatokból. Tehát, hogy végezzük a lelki gyakorlatokat, és már kezdjön belőle íz, elégedettség. És már kezd legalább arra szintre fejlődni, hogy már jön egy legalább elégedettség, már jön belőle, mint amikor viszket valamit és megpakarjuk. És akkor megértjük intelligenciával azt, hogy már jön valamiféle elégedettség, és akkor megértjük azt, hogy igen, és ez biztos, hogy továbbfejleszthető, mert hiszen előtte már van a pillanatán komoly lelki tanítómesterek, akik extázisban jönnek itt a szemedre, és akik teljesen elégedettek és boldogok, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy ezt lehet fejleszteni tovább. Szóval akkor ott a nista szinten akkor már lélek, hogy belelkesedik, hogy jó, igen, ez nem csak kitalálták, valóban létezik lelki boldogság, nem csak kitalálták. Ez tényleg egy létező dolog, és most már tapasztalok ebből valamit, és igazából már kezd annyi ész jönni belőle, mint amikor anyagi érzékkielégítéssel próbálkoztam. És akkor most miért próbálkozok újra az anyagi érzékkielégítéssel? Most már rajta vagyok ezen a jó úton, akkor csak erősítenem kell az intelligenciámat. Továbbra is rajta van egy ezen a jó úton. És akkor garantáltan fogunk tapasztalni majd később, ilyen többet is. Ugye ez az, ami a cél, hogy elérjünk legalább erre a szintre, legalább nista szintre, amikor elér a lélek, akkor utána már nincs nagy veszély, mert arra nézve, hogy letérj a lelki útról. Ugye a veszély az mindaddig fennáll, amit úgy látjuk, hogy kint az anyagi világ kínál valami nagyobb örömet, vagy nagyobb boldogságot, mint amit itt bent tudunk tapasztalni. Ez egy veszélyes helyzet, ameddig ott van ez a hamis elképzelés, hogy ez majd tud nekem nyújtani valami nagyobbat, valami magasabb rendű. De hogyha valaki már ezt tapasztal, ugye lelki hiszeket, akkor ez a veszély elmúlik, és így egész komoly képzésen, amiben benne vagyunk, ez a cél, hogy megtapasztaljuk ezeket a hiszeket, ezeket a lelki hangulatokat így legalább alapszinten, valahogyan, és akkor egész védikus kultúrának az összes tanítása, akkor ezzel eléri a célját, hogy összes szabály, az a szigorú szabályt, hogy romcsájának kell tartania, akkor ezzel eléri a célját, amikor ezt így megtapasztaljuk. És onnantól kezdve képesek leszünk egy hasznos és jó tagjává válni az emberi társadalomnak, képesek leszünk jó példát mutatni, és akkor egy olyan egy olyan kisugárzás, olyan hangulatot teremteni, ami vonzóvá válik az emberek számára. Tehát ezt mondjuk akaratlanul is néha tapasztalják, hogy nem tudunk belépni a templomba, akkor akaratlanul is tapasztalják azt, hogy ez milyen vonzó. Amikor ránéznek a mozdikra, és akkor látják, hogy milyen szép az arcok, milyen ragyognak, és milyen szépen ki vannak díszítve, és milyen speciális kisugárzásuk van. És lehet, hogy még egy materialista személy valamennyire az illető, aki bejön, és mégis tapasztalja ezt a lelki hatást, ezt a vonzást. És így ezt nem tudtuk, hogy a Murtika volt, jó, nem tudom, hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt egy bakta program, programos, Prabhu, és akkor is szeretett nézni a multikat, és akkor már nem tudom, már 5 vagy 6 napja voltak ott a programon, és akkor már kezdett kicsit több transzendentál is tudása lenni. És akkor két papa beszélgetett előtt a multikról, és akkor mondtam, hogy hát igen, az Úr Csaitanya, az ilyen és olyan. És akkor Nityananda még ez is az van, és akkor így hallgatta a beszélgetéseket, és akkor én így nagy csodálkozással így megkérdezte, hogy jé, hát ők nem nők. Tehát egy legsebb kantusz, hogy most nem is tudom, hogy képviselőjék már kiállt a múlti formájában. Már hallott a Úr Csaitanya tanításaiból, már arról volt róla, hogy akkor az Úr megjelent az Úr Csaitanya, hogy Nityananda és ő férfia. Így már akkor hallott így erről valami, és akkor utána esett meg a tantusz, hogy a múltik azok nem nők, azok férfiak. Tehát, hogy először ott van ez a, csak ezt a tisztán, ezt a hatást értem, hogy milyen tiszta, milyen vonzó, de egy férfinak általában inkább egy nő vonzó, mint egy férfi. És akkor, amikor lát egy ilyen múltit, aminek van egy ilyen nagyon szép, tiszta, baba arca, akkor ebben egy valaki nézik beszélve, hogy hát még nő. Azért szép, mert nő. De nem nő, akkor férfinak, nem nő, nem szép. Egyszerűen szép a borc, hanem hát olyan szép, mint egy nő. De ugye ezek ilyen hamis, ugye ezek a hamis őzúrikus felfogások jönnek, ezek a gyerekképzelések, hogy mik a piaszték, mi a vonzó, és akkor így ezzel alud így működik. De aztán, amikor előre adunk a lelkileg, akkor megértjük, hogy ilyen a lelki világ az egy nagyon finom, nagyon kifinomult világ, igazából Isten, hát ő a legfelső férfi, de mégis olyan gyönyörű, mint egy nő, és akkor ezt így kezdjük megérteni, hogy akkor minden együtt benne ott van. És akkor kezdjük megérezni ezt a lelki hangulatot, hogy igen, akkor ez az igazi örök lelki boldogság, amit megtapasztaltunk majd egyszer. És csak kell bíznunk ugye ezekben a tanításokban, hogy kell bíznunk a lelki tanítómesterünkben, ugye Srila Prabhupádban, az ő tanítványaiban, hogy akkor ők nekünk a legnagyobb jót akarják, és lehet, hogy nem mindig, nem minden esetben tűnik úgy, hogy a legnagyobb jót akarják, de valójában ez a célja minden szabályozottságnak, és amikor ezt megértjük, akkor azt is megértjük, hogy a Guru tényleg a mi legjobb barátunk, és tényleg kialakul egy ilyen hálás érzés a Guru felé, igen, ő tényleg az abszolút igazságot tanítja nekünk, és tényleg az igazi boldogság felé vezető útra vezet bennünket. Jó, hogy ennyit gondoltam, hogyha valakinek van valami kérdése, vagy hozzáfűzése, minden ez. Tessék.
Nem csak egy bagatás kérdés, hanem is elnézést kérek, ha nagyon ostoba, de hogy általában, amikor a guru tanítvány kapcsolatról hallok, akkor, vagy eddig hallottam, akkor ez a tiszteletes szolgai hangulat nyilvánult meg. Most mégis azt hallottuk, hogy azt olvastad a Bhagavatamból, hogy a barátként kell a gurura gondolni. És mint egy ilyen tapasztalt tanítvány, elmondanád nekem, hogy ez mit jelent?
Hát tapasztalt, hogy nem tapasztalt, szóval akkor mondjuk el, nagyon rövid az élet. Nagyon rövid az élet, hogy nincs egy komoly tapasztalt. Tehát, hogy az általában kevésbé tapasztalat alapján, amit megszerettem, azt tudom mondani, hogy természetesen általában először nem barátság. Lehet, hogy először nem barátságot érzünk, hogy lehet, nem tudom, mester felé. Én először találkoztam vele, akkor mondjuk kiváltó belőle egy ilyen, hát igen, egy ilyen csodálat, teljes tiszteletet. Inkább azt lehet mondani, hogy csodáltam és tiszteltem. Tehát ez nem pont barátság, de azt hiszem, hogy ez nagyon könnyen kialakul ez az érzés, amikor úgy, hogy az első szakaszban ugye mindenki, amikor találkozik Krisna tudattal, akkor általában nagyon lelkes lesz, és akkor én is ugyanígy voltam vele. Szóval ezt a nagy lelkesedést éreztem. És a Gógyen, és ő az a személy, aki ezt elhozta Magyarországra, és akkor én mindjárt nagyon csodáltam és tiszteltem ezért, hogy akkor ő egy ilyen személy. De ez nem barátság, és biztos úgy van, ahogy még a sok év elteltével is még mindig nem mondhatnám azt, mondjuk, hogy mondjuk Sivarán számát, mondjuk a Vató Gurum, akkor nem hiszem, hogy pont azt a nehéz kifejezés, azt mondom, hogy ő az én barátom. De annak mégis annak kell tekinteni, mint hogyha barátunk lenne. Mert mégis meg kell érteni, hogy valami nagyon értékes adott nekünk. És akkor lehet, hogy ezt nagyon egy jó dolog, hogy inkább csak elméleti szinten látjuk be, hogy az a kezdeti nagy lelkesedés az később jövő, hogy a legtöbb esetben a baktáknál elmúlik, és utána nagyon komolyan meg kell dolgozni azért, hogy a lelkesedés visszajöjjön. Nem esetre az a jó, hogyha ezt elérjük, hogy ez az ideális állapot, amiről a vers beszél, hogy a lelki tanítómester ezt az elszakíthatatlan barátság érzése fűzze. Hogyha ezt majd elérjük, ha még nem is értjük el, de egyszer elérjük, akkor az az ideális, hogy az a kérdés. Ha más nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Andrásomat várottam ki.
Jó.
Да.